Egy egész fejezetet kaptunk felolvasva, és ebben tényleg minden benne van. Aki megszívlele a benne leírtakat, és akinek az életében ez nyilvánvalóvá válik, annak már bizonyára nincs miért aggódnia, arról Isten gondoskodott. Az oda vezető út már mindjárt az elején meglett, vagy fel lett mutatva nekünk. Nem majd a végén, hanem már az elején. És az van itt megírva, így tehát sürgetve figyelmeztetlek titeket, szeretett testvéreim, Isten irgalmassága által, ajánljátok fel a ti testeteket, mint egy élő, szent és Istennek tetsző, elfogadható áldozatul. Ez legyen a ti méltányos Istennek felajánlott szolgálatotok. Majd a második vers végén az van írva, hogy egy határozott ítélő képességetek legyen a felől, hogy mi az Isten akarata, nevezetesen, hogy mi a jó, a tetsző, tetszésére méltó és a tökéletes. Egy áldozat az egy áldozat. És elég csak Ábrahámra gondolni, aki felajánlotta Izsákot áldozatul. Az Úr azt mondta neki, vedd a te fiadat, akit szeretsz, és ajánld fel. Ő pedig azt mondja, áldozz fel őt azon a hegyen, amelyet én majd megmutatok neked. A hegyet Mória hegyének nevezték, és Ábrahám útnak indult oda. Ebben a hitbéli engedelmességben, amely mindig áldozatvállalással jár, Isten akaratának a kinyilatkoztatása rejlik. Enélkül minden csak egy ájtatos képzelődés, és elvéti a valóság lényegét. Nevezzük ezt, valószínűleg az első Mózes 22-ben van, az áldozatnak, amit már elég sokszor áttekintettünk, de ide illik ez az íge, hogy ajánljátok fel a ti testeteket. Ábrahám felajánlotta Izsákot, mi nem arra vagyunk felszólítva, hogy valaki mást ajánljunk fel, hanem arra, hogy önmagunkat, a testünket, az akaratunkat, mindenünket átadjuk Istennek, hogy ő bennünk és általunk megtehesse azt, amit elhatározott magának. Az első Mózes 22. fejezetében, a legelső bekezdésben ez áll. Akkor Isten ezt mondta, vedd Izsákot, a te fiadat, az egyetlen fiadat, akit szeretsz, és indulj el a Mória vidékére, és áldozd fel őt ott égő áldozatul, azon hegyek egyikén, amelyet én fogok neked kijelölni. És ő megtette. Elindult, és Isten az Úr találkozott vele. Később úgy olvassuk, még valami más is történt ugyanazon a hegyen. 2. Krónika, 3. fejezet, első versétől, 2. Krónika 3, első versétől kezdve. Erre felelkezdte Salamon építeni az Úr templomát Jeruzsálemben, Mória hegyén, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid jelölt ki számára. Nevezetesen a jebusitai ornán cséplő szérűjén. Mi volt ez? A hitatjái mind ugyanazt az útot járták, mind ugyanannak az Istennek szolgáltak, mind engedelmesek voltak a hitben, és amint láthatjuk, ugyanoda, ugyanarra a helyre, ugyanarra a helyszínre jutottak el. Ott, ahol Isten találkozott Ábrahámmal és Izsákkal, ott találkozott aztán Dáviddal és Salamonnal is. Ott felépült Isten háza, a templom, ugyanazon a helyen, ahol az emberek engedelmességben és hitben találkoztak Istennel. Nem szavakban, hanem tettekben. Ott, ahol az áldozatot felajánlották, ahol a legdrágább nem volt túl értékes, ahol az emberek készen voltak teljesíteni az Úr feltétlen felhívását. Isten ott jelen volt. Ott felállított egy emlékművet az ő nevének, és áldásokat osztott bőségesen. Ábrahám megtette azt, amit mindannyiunknak meg kell tennünk, nevezetesen azt, amit Isten parancsol nekünk. És amikor a Róma 12-ben elolvassuk úgy a címszavakat, a fő gondolatokat, az irgalmasságról és a szeretetről, és az, hogy a szeretet legyen igazi, a 9. vers, nem színlelt, utáljátok a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Tudjuk, hogy ezek mind követelések, egy egész katalógus, egy nagy feladatkör. Senki sem tudja őket önmagától teljesíteni, senki sem hozza magával, hanem mindent Istentől kapunk. És remélem, hogy valóban hittel el tudjuk fogadni, ahogy meg van írva, hogyan ne ajándékozna meg Isten vele együtt minket is mindennel. Hiszen ez a miénk a Krisztusban, a mi Urunk Jézusunkban. Az énekekben is kifejezésre lett juttatva az Isten szeretete, és ahogy így hallgattam, a zsidókhoz írt levél szavai jutottak eszembe. Akit Isten szeret, azt megfenyíti és megfegyelmezi. És nincs nagyobb tanulság egy apa számára, mint az, hogy elmullasztotta a fenyítést. Nincs ehhez mérhető mullasztás semmilyen. Minden mást meg tudsz bocsájtani magadnak és másoknak, valamint besorolni, ha egy tudatos pillanatban kegyelmet találunk Isten előtt. De egy álságos szeretet, amely mindent átenged, mindent figyelmen kívül hagy, mindent semmibe vesz, és mindent elhallgat, és egy napon rossz gyümölcsöt fog teremni. És ha helyesen megértjük Istent, és szívből hisszük az ő szavát, akkor ő maga mondja, akit én szeretek, azt megfenyítem, és megfegyelmezem. Pál apostol pedig azt írja Zsidók 12:11, minden egyes fenyítés persze egyelőre nem tűnik kellemesnek számunkra, hanem nyomasztónak. Fájdalmas is. Én még nem láttam senkit nevetni, akit keményen megfenyítettek, hanem fáj, de szükségszerű, annyira szükségszerű. Egy gyermeknek ugyanolyan nagy szüksége van a fenyítésre, mint az ételre és az italra. És ha az egyiket biztosított, de a másikat elhanyagolott, akkor az mégsem jó. De Istennél mindig úgy van, hogy ő semmit sem hanyagol el. Isten egy igazi apa, neki soha nincs olyan szeszélye, amit ki kellene hagynia, soha nem rossz kedvű, soha nem következetlen, hanem mindig kegyelmes és türelmes is. És az ő örök szeretetében megfenyít minket úgy, hogy el tudjuk viselni. De ezen keresztül felnevel bennünket az engedelmességre. Az a gyermek, aki nincs megfenyítve, soha nem lesz képes engedelmes lenni még 80 évesen sem, mert nem tudja, hogy mit jelent ez. És ha soha nem ismerjük, és nem találjuk meg a határokat, egyszerűen nem lehetséges. De ha Isten igazi gyermekei lettünk, akkor engednünk kellene, hogy az Úr mondja meg nekünk, sőt, kérdezzük is őt, de ő biztosan tudni fogja magától, hogy mit kell tennünk. De akkor nem kirúgni, hanem csendben maradni, és képes lenni azt mondani, Uram, még ha most nem is értem, de hányszor gondoltuk gyermekkorunkban, hogy nos, rendben, erre valószínűleg nem volt szükség. De hányszor volt szükség, és mégis átengedtek vele. Isten egy igazi apa. Ő szeret bennünket egy örök, bensőséges, isteni szeretettel, és ezért nevel minket az ő akarata és az ő szava szerint. Legyen a szeretet hamisítatlan. Utáljátok a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Az egymás iránti testvéri szeretetben legyetek telve őszinteséggel, a tiszteletben előzzétek meg egymást. Pontosan azért, mert a végidőkről meg van írva, mivel az igazságtalanság, a törvénytelenség eluralkodik, a szeretet sokakban kihűl. És mivel a törvénytelenség elhatalmaskodik, szeretet kihűl. És kihűl csak ott tud, ahol egykor lángolt. Csak az eshet el, aki egykor benne volt. Ezt mindannyian belátjuk. Az a gyümölcs, ami nincs a törzsön, nincs a fán, soha nem tud lehullani, nem tud leesni. Ha nem vagy rajta a fán, nem lesz levágva. Ha Isten szeretete nem égett egyszer, nem tud kialudni sem. Nem tud elenyészni. Tehát, vigyáznunk kell egymásra és önmagunkra, hogy komolyan vegyük az Úr minden egyes intését, és azt mondjuk, ó, Istenem, könyörülj rajtunk, és segíts rajtunk. Az egymás iránti testvéri szeretetben legyetek telve jósággal. Hol lehet ezt megtalálni ma? Brenham testvérben van egy olyan nagyszerű példánk, amely páratlan a Földön. És nem is fogunk találni az elejétől a végéig egy olyan ember, aki mindig különbséget tudott tenni a között, hogy kiállt az emelvényre, és hozta, bemutatta Isten ígéjét, és hogy név szerint megemlített olyan embereket, akikről csak jót mondott. Milyen nehéz volt neki, amikor egyszer megdorgálta a pünkösdi világembert, majd a következő prédikációban azt mondta, mégsem kellett volna azt tennem. Pedig annyira helyén való volt. De a szíve telve volt szeretettel, telve volt a legszebb ösztönökkel. És mindannyian, akik talán egy kicsit is olvastunk, és a kulisszák mögé néztünk, tudjuk, hogy nem minden arany, ami csillog. És hogy nem volt minden olyan jó, mint ahogyan azt néha mondták, vagy emlegették kifelé. És mégis őszintén gondolták. Istenem ez embere tudta, hogy vannak feladatok, mint Ábrahám idejében a két követnek, akik Sodomába mentek. És akkor elhangzik az a megjegyzés, hogy a sodomaiak vaksággal kell legyenek megsújtva, és Lótot ki kell menekíteni onnan. Egy egyszerű kijelentés, de annyi minden van benne. Mit használ a legnagyobb szolgálat, még a két legismertebb emberré is, ha megvakítja az embereket? És mivel éppen ez a kijelentés így született vagy fogalmazódott meg, kénytelen vagyok arra a londoni újságinterjúra gondolni, amikor ott volt az Isten akkori géppuskása, és feltették neki a kérdést, milyen álláspontot foglalsz te a katolikusokkal szemben, és azt mondja, közelebb állok hozzájuk, mint a szélsőséges protestáns mozgalmakhoz. És az újság ezt természetesen teljes terjedelmében kinyomtatta. A kérdés, amit feltehetünk magunknak, a következő. Mit mondott volna maga az Isten embere? Kihez állt ő közzel? Neki nem kellett semmi tetszetőset mondania, még az újságíróknak sem. Ő Isten előtti felelősséget vállalt, és azért nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úrnak volt egy szája, amelyen keresztül beszélhetett. Azt mindannyian tudjuk, hogy Branham testvér nem volt tévedhetetlen. De hiszen még soha nem volt ezen a földön egy tévedhetetlen ember. Isten ígéje ellenben, amelyet az Úr általa szólt, az tévedhetetlen, és az is marad. És akkor mégis beleilleszkedik abba az átfogó koncepcióba, hogy a prédikációnak alapjául egy bizonyos oltárt veszünk. Ez pedig egy korahita zsoltár, és Branham testvér mindig csak Dávidról beszél, aki Istennel foglalkozott, és Isten Dáviddal ebben a zsoltárban. Pedig Dávidnak semmi köze nem volt a dologhoz, a zsoltárt egyáltalán nem ő írta. És akkor olyan nehéz dolgunk van a fordításával, és akkor azt gondoljuk, te drága atyám, most már csak Dávidról beszél, és Dávidnak semmi köze az egész zsoltárhoz. És el tudjátok képzelni, ahogy a verejték végig folyik a homlokunkon, és azt mondjuk magunkban, Branham testvér, te Isten embere, jobb lett volna, ha alaposan elolvastad volna az első verset is, hogy megtudd, ki írta tényleg ezt a zsoltárt, kitől származik egyáltalán. De Isten megengedte, hogy ez megtörténjen, hogy a testvérek ezekben a napokban felismerjék, hogy egyetlen ember sem lehetett tévedhetetlen. Számomra a prédikációnak ugyanaz a jelentősége van, hiszen Dávid is elmondhatta volna ugyanazt, mint ők mondtak. Hiszen ez az én kiáltásom, a kiáltásod, a te életed, az én életem, a te szükségleted és az enyém, a te aggodalmaid és az enyémek. Minden, ami kifejezésre lett juttatva, függetlenül attól, hogy hol és mikor, a Szent Szellem által lett ihletve. Mégis megmutatja nekünk, hogy az emberek maradnak, és hogy Isten ilyen csodálatos módon fel tudja használni őket. Ez például a másik kettővel, akiket szintén nem említünk név szerint, soha nem történt volna meg. Ők mindig tudták volna, hogy ki mondta és írta le a dolgokat, csak hogy Isten nem szólt volna rajtuk keresztül. Láthatjátok, hogy Isten valóban azokat vette és használta fel, akik a világ előtt ostobák, hogy leleplezze a bölcseket, mint ostobákat. Az ő ígéje pedig elő lett terjesztve számunkra áldásul és üdvösségünkre. Ez senkit sem zavar, hogy a dolog esetleg össze lettek tévesztve, de tudjátok, hogy a dolgok akkor lesznek csak igazán rosszak, ha fanatikusok jönnek. És ezekből mindig van bőven. Én is találkoztam már velük, amikor egy-egy elszólás, és nem emlékszem semmire olyan jól, mint a 7000-esre, és a 700-asra. Branham testvér azról a 7000 emberről beszélt, akik nem hajtottak térdet Baál előtt éjés idejében. És lám néhányszor 700-at mond 7000 helyett. Ezt a német fordításokban bizonyára kijavítottuk, gyanítom. De az angol prédikációban újra és újra a 700 szerepel, lett megadva, és mit mondhatnék? Rögtön akadnak olyan testvérek, akik azt mondják, ez egy kinyilatkoztatás Istentől. Ez egy kinyilatkoztatás Istentől, voltak éppen 700-ról van szó, és nem 7000-ről. És az első, aki ezt a kinyilatkoztatást olyan komolyan vette, az egy régi barát volt Dél-Indiában, aki valóban ő megtette neki is, volt hite hozzá, és 700 ember volt Indiából, körülbelül 630-at talán, vagy 35, és a többi a világ minden tájáról. És 700-an voltak, és büszkén mondhatta, nézzétek, itt van, A próféta mondta, 700-an. És mi volt az? Félrevezető szellemek voltak ezekben az emberekben, és ez így van mind a mai napig. Bármi legyen az, ami nem egyezik meg a Bibliával, az soha nem lehet Istentől, soha nem származhat Istentől. De minden ember mégiscsak ember, és elszólhatja magát, mindenki követhet el hibákat. Soha nem felejtem el, amikor Branham testvér egyszer lámpa nélkül vezetett, és az egyik lámpa elromlott, a rendőrök megállítják, és megkérdezik tőle, honnan jöttél. Erre ő Jeruzsálemből. És vannak testvérek, akik 100%-ig állítják, hogy a két város őt Túszomból Főnixbe, vagy Főnixből Túszomba vezetett, és hogy a Jerikó az egyik, a másik pedig Jeruzsálem. És ezt nem fogjátok tudni tisztázni az 1000 éves birodalomig sem tő. És mik ezek? Félrevezető szellemek. És ráadásul még ostobák is. Ha okosak lennének, nem mondanánk semmit. Minden ember, akiben Isten szelleme van, még mindig képes lesz megkülönböztetni, hogy hol lehet valaki ígéretet, vagy hol szólt és adott Isten kijelentést. Most pedig hadd térjünk vissza az ígéhez itt. Most pedig hadd hallgassuk meg ezt az ígét. Amennyiben meg akarjuk ismerni, és meg akarjuk érteni, hogy melyik az Isten jó, tetszetős és tökéletes akarata, úgy kell cselekednünk, ahogyan Ábrahám tette, ahogyan Isten minden emberei tették, a hit engedelmességében, Isten követélésének megfelelően, és áldozatokat kell bemutatnunk az Isten oltárán. És csak ezután következik minden más. Azután azért a nekem adott kegyelem által mindnyájatokat felszólítalak arra, hogy ne gondoljátok magatokat magasabbnak, mint amennyire illik. Róma 12.3. Még ez sem igazán lehetséges már az utóbbi időkben. Ki képes még egy önértékelésre? Alig, ha van valaki. Mindenki túlértékeli magát, és senkinek sincs lehetősége arra, hogy még helyesen értékelje magát Isten előtt, ha csak nem állunk Isten színe elé, Isten jelenlétében. És akkor minden saját képzeletünk szerte foszlik. Akkor ráébredünk, hogy milyen egy rakás szerencsétlenség vagyunk, és hogy valójában egyikünkben sincs semmi, de semmi jó. És ha lenne mégis valami, azzal Isten ajándékozott meg téged és engem. Önmagunktól nem hoztunk semmit magunkkal. Az önbecsülésnek megfontoltnak kell lennie, ezt kell szem előtt tartanunk. És akkor a hit megszabott aránya szerint, amelyet Isten mindenkinek kiosztott. Hadd tartozzunk mi is azok közzé, akik megkapták Istentől a hit megszabott arányát. Egy olyan megszabott arány, amelyben mindenki, minden isteni dolognak megvan a helye, amelyben minden beleillik és minden oda tartozik, hogy képesek legyünk, ahogy szintén kifejtettük, hogy a gyülekezetben a szolgálatot végezzük, legyen az a tanítói feladat, gyülekezeti szolgálat, felügyelő, bárki legyen is az, hogy minden harmonikusan működjön az Úr gyülekezetének felépülése érdekében. De hadd legyünk egészen őszintén, ha ma valakinek egy intőszót mondana, milyen gyorsan jöhetne mégis a válasz? Tőled nem fogadok én el semmilyen tanácsot. Ez megtörténhet. De akkor hadd legyünk elég őszinték ahhoz, hogy azt mondjuk, drága szív, ne képzeld magadnak, hogy az Úr testéhez tartozol. Akkor mindenkinek azonnal tudnia kellene, aki nem fogadja el az útmutatást, az pontosan ott áll, ahol az áll, aki nem fogadja el az intést sem. És aki ott áll, ahol ez a kettő áll, az pontosan ott van, hogy nem figyel arra, hogy Isten a gyülekezetben is felállított egy rendtartást, ahogy meg van írva. Mi őrködünk a ti lelketek felett, mint akiknek egyszer majd számot kell adniuk Istennek. Az Isten gyülekezetéhez hozzátartozik egy isteni rend. És mindenki, aki a gyülekezethez tartozik, beleilleszkedik ebbe az isteni rendbe. Az Isten gyülekezetéhez hozzátartozik. Gondoljunk erre a prédikációra, amelyet Branham testvér a gyülekezeti rend címmel tartott, és arra, hogy milyen nehéz kérdések voltak, és nem csak a kérdések, hanem a válaszok is még nehezebbek voltak. És ez lett ott mondva, vagy az egy belőlük, mit tegyünk, ha figyelmeztetjük a gyermekeket, és a szülők aztán ellenünk fordulnak, és így tovább. És akkor Branham testvér int, és azt mondja, ez Isten háza, és itt mindannyiunknak allá kell vetnünk magunkat, és még azt is mondja, hogy a diakónusok a rendőrök a gyülekezetben. Ők őrködnek, ők vigyáznak, de tudjátok, azt hiszem, hogy azokban az években, vagy ezekben az években, amióta hazament, olyan földcsúszamlás történt, hogy a dolgok annyira rosszra és rosszabbra fordultak, hogy Branham testvér valószínűleg sokkot kapna, ha ma még visszajöhetne. Igaz ez? Úgy értem, hogy igen. Az idő nem lett jobb, ellenkezőleg rosszabb lett. Nem érezzük ezt mindannyian, az idő rosszabb lett. 20-30 évvel ezelőtt még minden viszonylag jól ment minden. A hívőkben még volt istenfélelem. Természetesen a nyelv az mindig egy kicsit laza volt, hiszen nem is olyan feszes, mint a fogak. De éppen ez a baj. Ez mindig így volt, és így is lesz. De amilyen ma a helyzet, amilyen most, olyan nem volt 10 évvel ezelőtt, nem. Minden bizonnyal nem volt az. Ez már nem felfogható. De mindenhol ezt látjuk. Nem csak, hogy itt van okunk panaszkodni, tekintsétek csak a politikai viszonyokat, a gazdaságot, mindent. Egy nagy zűrzavar van mindenütt. Senki sem képes már eligazodni benne. A dolgok már nincsenek rendben. Az ördög mindent összezavar, és amint tudjátok, a görög diabolosz név azt jelenti, hogy zavarkeltő. És ez is valójában. Ő elvégzi a munkáját, és azt kell mondani, hogy nem hiába viseli valamennyi címét. Az, amit csinál, azt elég jó. De végül is úgy van, hogy minden a javunkra fog szolgálni. Tehát mindazt, amit Isten a gyülekezetnek megígért, belefektetett, belehelyezett, azt mindazok, akik a gyülekezethez tartoznak, befogadják és elfogadják. Egy más út nem létezik. Aki ezt figyelmen kívül akarja hagyni, az figyelmen kívül hagyja Istent. Aztán persze az van itt írva a testvéri szeretetről is. Arra gondolni sem szabad, amit ezzel kapcsolatosan már átéltünk. Hányszor meglettem szorítva, tudjátok, néha nem vagytok olyan szilárdon felépítve, de vannak testvérek, akik úgy magukhoz szorítanak, hogy az fáj, fáj. De mindez szeretetből történt, legalábbis, ahogy ők mondták. Csak hogy a testvéri szeretet nem volt annyira bensőséges, és nem volt olyan erős és szívből jövő, mint a karok vagy a csontok, amit érezni lehetett, amikor erősen meglettem szorítva. Nos, miről is van szó, és miben is áll ez? Arról, hogy felismerjük, hogy Isten fel akarja készíteni az ő népét. nem egy képmutatóan szenteskedő arccal, hanem egy olyan szívvel, amelyet teljes mértékben birtokba vehetett. Egy olyan szívvel, amely nem tolvajok barlangja vagy gyilkosok fészke. Nem egy olyan arccal, amely megjátsza magát, hanem egy olyan szív, amely telve van legszentebb ösztönökkel, telve hittel és telve szeretettel. Ez a testvéri szeretet bensőséges és melegséggel áthatott. Ezt én is elmondhatom. Bizonyára nincs meg mindenem, amit Isten tud adni, de bizonyára elég sok mindent kaptam én is már. A továbbiakban ez van itt írva. A tiszteletadásban pedig előzzétek meg egymást. Róma 12.10. Ez is mindig foglalkoztatott engem. Vagy azt hiszitek, hogy csak azért adok helyet a testvéreknek, mert vicces vagyok? Nem, hanem azért, mert értékelem őket, mert szeretem őket, és mert többre becsülöm őket, mint önmagamat. Ez így van. És azt hiszem, minden testvér elmondhatja ugyanezt. Mi szeretjük és értékeljük egymást, és mindenkinek csak Isten gazdag áldását kívánjuk. Milyen boldogok lennénk mindannyian, ha Isten mindenkit megáldana, hatalmasan megáldana. A továbbiakban ez van itt írva, legyetek elszántak, tántoríthatlanok ott, ahol buzgóságról van szó, legyetek szenvedélyesek, tüzesek szellemmel, készek szolgálni az Úrnak. Igen, örvendezőek a reménységben. Ez az egyetlen dolgotok, nem a körülményekben, nem a helyzetben, hanem a reménységben. Türelmesek a szenvedésben. A szenvedésben nem lehet nagyszerűen újongni. Felfogjátok-e, milyen bölcs Isten, hogyan illeszkedik minden egymáshoz? Hiszen nem lehet mondani a gyászolónak, énekel most már vidám éneket. Nem. Leülsz mellé, együtt sírsz azokkal, akik sírnak, és együtt örülsz azokkal, akik örülnek. Legyetek örvendezőek a reménységben, türelmesek a szenvedésben. Senkinek se fizessetek rosszat rosszaért. Legyetek megfontoltak abban, azt tegyetek, ami dicséretes minden ember szemében. Amennyiben lehetséges, és amennyire csak rajtatok múlik, éljetek békességben minden emberrel. Már amennyire ez rajtunk múlik, ha a gonosz szomszédnak nem tetszik, mit tehetünk ellene? De mi, mint a békesség emberei, nem tehetünk mást, mint hogy békességet élvezünk, békességet létesítünk, békességre törekszünk, hogy megtaláljuk, megszerezzük és megtartsuk azt. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet a bosszúállásnak, mert megvan írva, az enyém a bosszúállás, és akkor visszafizetni mondja. Én akarok visszafizetni, mondja az Úr. Isten gyermekének az a természete van, mint aki megváltotta őt. És nem bosszúállásért kiáltunk, hanem azt mondjuk, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És az az ember, aki bűnbocsánatot nyert Istentől és Istennél, nem tud másként cselekedni, mint hogy ugyanezt nyújtsa mindenki másnak tovább. Esdrás könyvének 5. fejezetében a következő szavakat olvassuk az első verstől. Hageus próféta és Zakariás próféta, Idó fia pedig prófétált a júdai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének nevében, akinek szelleme rajtuk volt. Hadd időzzünk el egy pillanatra ezen a gondolaton. A babiloni fogság után visszatérő nép történetéről van szó. És itt nem csak az áll írva, hogy ez a két próféta prófétált volna, hanem az is, hogy Izrael Istenének nevében prófétáltak, akinek a szelleme megnyugodott rajtuk, akinek a szelleme rajtuk volt. Tudjátok, ezt is hangsúlyoztuk már, hogy minden tanításnak mindig két lába és egy szája kell, hogy legyen. Nem létezik olyan tanítás, olyan ígehirdetés, amelyet a szél hordoz magával. Csak az embereket sodorja a szél a tanításokkal együtt, de minden tanításnak van valahol egy kezdete, egy eredete. És visszamenőleg végig lehet menni az összes vallás alapítóik, akiket nem is kell név szerint említeni, mindazok, akik követik őket, és a nyomdokaikban járnak, ugyanannak az inspirációnak, ugyanannak a szellemnek, ugyanannak a tanításnak a hatása alatt állnak. A mormonoknak megvan a prófétájuk, az adventistáknak megvan a maguké, a Jehova tanúinak megvan a maguké. Lényegében mindegyiküknek megvan valahol a tanítójuk, akinek a nyomdokaiban járnak. Itt Istennel és Isten prófétáival van dolgunk. Isten szelleme nem csak azokon nyugodott meg, akik eredetileg prófétáltak, és leírták Isten igéjét. Isten szelleme a bibliai proféciák beteljesedése idején azokon nyugodott meg, akik az igét közvetítették Isten népének abban az időben, amikor az beteljesedett, amelyhez aztán igazodni tudtak. És ez számomra nagyon nagy jelentőséggel bír. Izrael Istenének ugyanaz a szelleme, amely a prófétán volt, aki Izrael népét vezette és irányította, aki visszahozta őket, ugyanaz a szellem volt a prófétákon, akik az Úr nevében az íge által képesek voltak megismertetni, hogy mit kell ott most elvégezni, és mi várható ebben az időszakaszban Istentől kifolyólag. Milyen csodálatos, hogy az Úr alapvetően mindenről gondoskodott. Nekem nagyon tetszetős ez a változat. Hageus próféta és Zakariás próféta, Idó fia pedig prófétált a judai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének nevében, akinek a szelleme rajtuk volt. Magasztalva legyen az Úr neve. Ezek Isten igazi emberei, akikken Isten szelleme megnyugszik, és amennyiben Isten szelleme megnyugszik rajtuk, akkor Isten igéjében nyugszanak, mert Isten igéje ugyanabban a szellemből származik, amely mindezeken a prófétákon megnyugodott. Ők fel voltak kenve, és ezért nyugodott meg rajtuk a szellem, és ők szóltak a zsidókhoz. Itt még nem is az áll írva, hogy az izraelitákhoz, hanem a zsidókhoz Júdában és Jeruzsálemben. Izrael Istenének a nevében, akinek a szelleme rajtuk volt. Vannak olyanok is, akik nagyon korán elkezdtek filozófálni afölött is, hogy csak a két törzs lett elvezetve, és nem mind a 12. Ezt senki sem említi. De ma sokan, különösen Armstrong és mások, akik ezt a témát felkapták, úgy vélik, hogy a 10 törzs elveszett valahol, anélkül, hogy valaha is visszalettek volna vezetve, vagy azonosítva lettek volna. De hiszen csak azok jöhettek vissza, akik foglyul lettek hurcolva. Aki ott maradt, az nem térhetett vissza, hiszen ő ott volt. Néha a dolgok olyan egyértelműek, mint a szorzótábla. De a bölcsek és okoskodók számára el van rejtve, mert elveszlődnek benne. Aztán ott van számukra a Dávid király trónja Erzsébet királynővel Londonban. És most komolyan, minden megvan itt fekete-fehéren, feketén-fehéren megírva az időnki nagy bibliai tanítói által, de belevesznek a saját gondolataikba, és nem veszik észre, hogy Isten mit tett az egyszerűségben. Milyen szép dolog Istennek szolgálni az egyszerűségben, semmit sem bonyolítani. Azt is tudjuk, hogy Branham testvér is nagy várakozással tekintett mind arra, ami még meg fog történni, és immár az idő mégis elmúlt, és Isten mindent meg fog tenni abból, amit eltervezett magának, anélkül, hogy nekünk sietnünk kellene. Mi azt akarjuk tenni, amit itt tettek, amit mondva lett, és felismerni, hogy Isten szelleme ugyanaz a szellem, amely az összes prófétán megnyugodott, akiket Izrael Istene elküldött, ugyanaz a szellem nyugodott meg Brenhem testvéren, és ugyanaz a szellem nyugszik mindazokon, akiket ez a prófétai íge vezet, amelyet ugyanaz a Szent Szellem rendelt el erre az időre. De nekik Isten ígében kell maradniuk. Most megírom ezt a körlevélben, talán mindazok bosszúságára, akik olyan sok valótlan állításokat és idézeteket használnak, hogy Brenhem testvér, amikor annak idején Chicagóban beszélt, több mint 300 szellemi professzor, teológiai doktor, püspök és mindenféle társaság előtt, és érezte a szellemében, Isten szellemében érezte, hogy voltak ott olyan emberek, akik a fejüket rázzák, és akik nem nyelték le azt, amit mondani akart, vagy mondania kellett. És akkor kihívást adott, fogta a Bibliát, és azt mondta, ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem helyes, legyen annyi bátorsága, vegye a Bibliáját, jön ide fel az emelvényre, és álljon ide mellém. És aztán azt mondta, ha nem tudjátok megcáfolni a Bibliával, akkor maradjatok csendben. Ha ma megkérdeznétek ezeket az embereket, akik értelmezik a mennydörgéseket, akik mindenféle dolgot tudnak, ha megkérdeznétek őket, hogy jöjjenek elő, vegyék elő a Bibliát, és mutassák meg a Bibliából, amit állítanak, hogy hol áll benne, milyen nevetségesnek kellene éreznék magukat ezek az emberek. Anélkül, hogy észrevennék, elhagyták Isten ígéjét, amelyhez úgy gondolják, hogy visszalettek vezetve. Ahogy már sokszor mondtuk is, átmenetileg úgy tűnhet, hogy ostobák vagyunk, hogy nem tudunk belépni a versenybe. Nem, nem erre lettünk teremtve, nem erre szánt minket Isten. Isten arra rendelt el minket, hogy csendben maradjunk, amikor a tűzoszlop leszáll, hogy felálljunk, amikor felemelkedik. Hogy járjunk, amikor előre megy, hogy kimondjuk, amit ő mondott, és ő minden esetben az ő szavának Istene marad. Az ördög sok mindenre képes lehet, és talán még bánatot is okozhat nekünk, de egy dolog nem fog neki sikerülni. Ha Isten úgy akarja, és mi élünk, és ez így lesz, azaz, hogy nem fog tudni eltávolítani minket Isten ígéjétől. Isten ígéje olyan mélyen lehorgonyzott bennünk, olyan szilárdan, hogy soha nem lehet kiszakítani, kiragadni, mert ez a horgony a függöny mögé nyullik. És mi volt a függöny mögött? A Szentek Szentje. És ki beszélt a Szentek Szentjében? Isten, az Úr beszélt a Szentek Szentjében. Azok az emberek, akiknek a horgonya a függöny mögé nyullik, a Szentek Szentjébe, a Fridládába érve, meg lehorgonyozva, azok nem embert hallottak, hanem Istent hallották, és a dolog örökkön-örökké szilárd maradt. Ezért hálásak lehetünk, még akkor is, ha átmenetileg próbára vagyunk téve, meg vagyunk gyötörve, és minden, ami ezzel jár. Ha bibliai szemszögből nézzük, akkor Isten rettenetesen jót akar mindannyiunkkal, mert befogadott minket az ő iskolájába, bevett minket, és tanít minket, és néha fájdalmas nevelési módszereket is alkalmaz. De sok jót is rejtenek magukban, még akkor is, ha ezt a megrostálás idején nem igazán akarjuk felismerni. Szeretteim, hadd örüljünk és adjunk hálát Istennek, hogy ugyanaz a szellem, amely az összes prófétán volt, Brenhem testvéren is megpihent, és mi nem szégyeljük ezt. Ellenkezőleg hálásak vagyunk érte, Ez a mi meggyőződésünk, legalábbis az enyém, hogy Isten csak egyetlen egy embert hívott el prófétának ebben a nemzedékben. Nem kettőt vagy hármat, hanem csak egyetlen egyet. Akinek megjelent a tűzoszlopban, megbízta, elküldte őt, és ő szólt hozzánk az Úr nevében. A prófétai íge a gyertyatartóra lett állítva. Mit olvastunk gyakran Mózesről? A dicsőség felhője leereszkedett, miközben belépett a kinyilatkoztatás sátrába. És a nép a bejárathoz gyűlt össze, hogy megkapja Isten válaszát. Isten válaszát elve átvenni. Szeretteim, Isten szólt hozzánk ezekben a napokban. Nem az előcsarnokban, nem a szentében, hanem a szentek szentjében. Egészen a szövetség ládájáig, egészen a kegyelem trónjáig, meg oda, ahol Isten kinyilatkoztatja magát az ő dicsőségében az ő népének. Legyen, hogy ez a horgony olyan szilárdan rögzített legyen Istenben, hogy semmi senki ne tudja meglazítani. A két próféta Izrael istenének nevében szólt a zsidókhoz Júdában és Jeruzsálemben, akinek a szelleme megnyugodott rajtuk, vagy rajtuk volt. Ó, ez az, amit mindenkor kívánok magamnak, és különösen akkor, amikor itt állunk Isten népe előtt. Ó, hogy Isten kenete, a szellem kenete, a szellem ihletése, hogy Isten úgy legyen velünk, hogy mindenki, aki hallja az ígét, megerősödjön, hogy megalapozódjon, hogy felépüljön, hogy szellemi áldozatot mutathasson be Istennek. Csak még ez az egy vers, itt a második vers. Erre fel Zerubábel, Sáltiel fia és Jesua, jó csodák fia, neki látott, hogy újból felépítse Isten házát Jeruzsálemben. És velük volt Isten két prófétája is, akik támogatták őket. Igen, egy igazi támogatás. Jobb, mint minden pénz, mint minden gyűjtés a világnak való kenyér és bármi más, de egy Istentől származó támogatás, amelyben a próféták Istene népe között vannak, hogy bibliai utasításokat és parancsokat lehessen továbbítani. Nem csak építve lett, hanem ott lett felépítve, ahol Isten megjelent Ábrahamnak és Izsáknak. Ott lett felépítve, ahol Isten megjelent Dávidnak és Salamonnak. Ott lett megépítve, ahol eredetileg a templom állt is. Mindent megtisztítottak, mindent felépítettek. A két próféta ott volt, és mindazok, akik munkához láttak. Isten e két prófétának teljes támogatását élvezték. A kijelentés is csodaszép, Isten prófétái, nem csak próféták, hanem Isten prófétái. Nem csak valamilyen szellem nyugodott rajtuk, hanem Izrael Istenének a szelleme nyugodott rajtuk. Sok embereknek van egy szellemisége, de mi azt szeretnénk, ha Isten szelleme nyugodna meg rajtunk. És amit tenni kell, azt megfelelő útmutatással és isteni útmutatással kell megtenni, Isten országában különösen valóban hiában építkezünk. Ó, bárcsak lenne, hogy Isten megáldjon minket, segítsen minket, és a gyakorlatba ültessük át azt, amit ma este hallottunk. Gyakorlatban, hogy Isten, a mi Istenünk tiszteletére és dicséretére legyen. Amen. Rusz testvér, mennyi atyánk, együtt megköszönjük neked ezt a kegyelmi órát, ahol ismét hallhattuk a te szavadat, ahol atyai módon szóltál hozzánk. Ó Istenem, szeretnénk köszönetet mondani és imádni téged, tisztelettel adózni neked, és tudjuk, Uram, hogy a te ígéreteid megmaradnak, nem ingadoznak örökké. És ezért olyan hálások vagyunk, és magasztaljuk a te kegyelmedet. Légy továbbra is velünk, Uram, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy megmaradjunk a te szavadban, és csak arra figyeljünk, amit mondani akarsz nekünk. Fogadd el a tiszteletet és a dicséretet ebben az esti órában is, a Jézus nevében. Amen.